A magyar irodalom nagy Krisztus versei közül ugye az egyik legnagyobbak kirakják a fát. Ez azért nagyszerű vers, mert ez egyetlen egyszer sem említi Krisztus nevét. Sőt, még a leghalványabb utalásokkal sem él Krisztus életének bizonyos részeire, tehát nem játszik rá ezekre. És mégis azt lehet mondani, hogy a magyar irodalomnak kevés ilyen nagy Krisztus verse van, mint ez. Ugye ezt József Attila hallatlan költői eszközökkel éri el, tehát annyira a mesterségbeli tudás birtokában van, mert ugye 37 decemberében hal meg, és ez 36 novemberi ez a vers. És azt tudjuk mondani, hogy egy nagyon régi magyar vers receptet használ fel, amit már Petőfi és Arany is nagyon magas fokon művelt, ez az életkép. Csak itt az életképnek a tárgya egy egyszerű pályaudvar, mint hogy tudjuk, hogy József Attila ferencvárosi pályaudvar közelében lakott egy ízben, és a pályaudvarban a tehervonatok kiürítése és a hasávfák egymásra dobálása, ez adja az életképnek a kiinduló pontját. Azt tudjuk mondani verstechnikailag, hogy itt az életkép kitágul, és a látvány látomássá alakul át. Ez a pontos poétikai meghatározás, hogy az életkép kitágul, különben minden életképnek ez a feladata, hogy az élet egy kis partikuláris részét megjelenítve, a meditációval és a további kiszélesítés az egész emberi létezésnek a legszélesebb síkjáig táguljon ki az életkép. Tehát ez az életképköltészet nagyszerűsége. Hogy kiindul egy kis pontból, és hogy építi a verset, jelen pillanatban egy 16 sor, tehát alig több, mint egy szonet méret alapján az egész emberi létezésnek a legszélesebb pontjáig érjen el. Ilyen tiszta életképet egyébként József Attila nem is írt az életében, mert ugye vannak ehhez hasonló életképszerű versei, talán eltűnök hirtelen. Ott is ugye egy erdő, a vadnyoma, hogy elvész az erdőben, ahogy az ember nyoma elvész az életben, és egyszer csak az életből kikerül az ember, és nincs. De az nem ilyen tiszta életképszerű vers, mert ott inkább a gondolkodás, a számvetés, a múltidézés, a megbánás hajtja előre a verset. Itt egy szigorú életképből kiinduló tényközlés, és az életképnek mondom látványból látomássá kiszélesítése folyik. Nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk, hogy József Attila egyik fő jelképe volt a fa, és azon belül is a fahasáb. Ebben a versben az a kép, hogy ha fordul is egy a lehult halom néma, tehát hogy kidobálják a tehervagonokból a fahasábokat, és hogy a kupac képződik, és a kupacon egy-két mozgás után elcsöndesül ugye a helyzet, és akkor egy fakupac ott áll előttünk. Ez József Attila két meghatározó nagy versének emblématikus visszatérő képe. Az egyik az eszmélet. Az eszmélet nagyon nagy József Attila vers, mind a mai napig kutatják a titkát, valószínűleg soha az életben nem fogunk rájönni. Olyan nagy vers, annyi sok rejtéllyel, talánnyal van tele. Ott is szerepel ez a kép, azt mondja, akár egy halom, hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenik determinált. Tehát az emberi életet a kidobált fahasábokhoz hasonlítja, az emberek így egymáson hevernek, tehát a hasáb itt az emberek jelképe, az emberek véletlenszerűen jönnek a világra, ebben semmi különös nincs, de az emberek különösebb gondolkodás nélkül élnek, és egyik a másikat nyomja. Akár akarja, akár nem. Ez egy determinisztikus életszemlélet, egy egzisztencialista életszemlélet. Szinte visszhangzik Heidegger híres kifejezése, a Geworfenheit, ami annyit jelent, hogy világba vetettség. Majdhogy nem ugyanaz, amit József Attila is mond, ez a Geworfenheit, ez a heideggeri filozófiának az egyik fő kifejezése. Ez annyit jelent, ez a Geworfenheit, hogy ide dobottság, ide vetettség. Heidegger azt mondja, hogy egyikünk se akart megszületni, mégis itt vagyunk. Egyikünk se tudta megválasztani se az időt, se a teret, az országot, a családot. És talán említettem, hogy Pilinszky János, aki szintén ilyen egzisztencialista színezetű versekkel kezdi az életművét, ő mond ehhez hasonló kifejezést, mint a Geworfenheit, mint a József Attila, hogy ahová estél, ott maradsz. A mindenségből ezt az egyet, de ezt azután megszerezted. egymáson fekszünk, bizonyos emberek fölöttünk vannak, mások alattunk vannak, egyiket itt nyomjuk, másikat nem nyomjuk, de ők nyomnak bennünket. Tehát egy félelmetesen egyszerű kép az egzisztenciál filozófiának és a 20. századi költészetnek egyik legszívbemarkolóbb képe, hogy az emberek így élik meg az életet, hogy egymást nyomjuk. Egyik fölül, másik alul. Ugyanez az eszméletben is használatos, emblematikus kép visszatér még József Attilának a Magad emésztő című versében. Ez Babitsnak írta, miután Babitsot ugye súlyosan megsértette József Attila a Baumgarten díjak odaítélése körüli Herce utcában. Babits erről hírt is szerzett, és hát a maga módján úgy vágott vissza, hogy József Attila nem kapott Baumgarten díjat. Most ezért ő nagyon megsértődött, igaz, hogy nagyon nincstelen is volt József Attila, de utána aztán megengesztelődött, és Babitshoz írt egy ilyen szánom-bánom verset, magan emésztő szikár alak, én megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, én megfogtam, s rád sóztam bele. Így kezdődik a vers, és ebbe a versben is az egyik helyén azt mondja, akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolga másikát. Így élsz te is, így élek én is. Tehát mondom szinte szó szerint, ezt a magyar költészetben egyébként Berzsenyin és Adin kívül nem sok költő csinálta meg, hogy Német László így nevezte, hogy vannak ilyen intarzia berakásaik. Előre elkészíti a berakást, és akkor bizonyos versekbe szinte szó szerint beleteszi. Berzsenynek több ilyen verse van, és Adinak is, és József Attilának egy ilyen intarziás képe van, ez a kép, ami, mondom, a kirakják a fádban, ez így fordul, ha fordul is egy a lehult halom néma. Tehát ugye ez azt sugallja, hogy nem tudunk sok mindent tenni, nagyobbak a meghatározottságaink, mint amit mi szabad elhatározásból cselekedni tudunk. Jobban kalodába vagyunk zárva, mint hogy mi mozogni tudunk. Inkább börtön az élet, mint szabadság. A gének is meghatároznak, a család is meghatároz, a társam is. Csupa meghatározottság. Az embert, hogy a pozitivista filozófia mondta a 19. században, az ember is, az érzelmeink és bűneink csak olyan termékek, mint vitriol és cukor. Az embert le lehet vezetni, az ember egy biokémiai alakzat, mert az embert annyira meghatározza minden, hogy tulajdonképpen emberi szabadságról nem nagyon lehet beszélni. Ezt akarta a 19. és 20. század az emberekbe súlykolni, hogy ember determinált vagy, megvan írva a sorsod, a génekben is megvan írva, meg máshol is megvan írva, a csillagokban is megvan írva. Tehát a 19. 20. század összes szörnyűségét tulajdonképpen a determinizmusnak, mint eszmének köszönhetjük. A determinizmus hiteti el, hogy a tudomány is vallás, meg az okkultizmus is vallás, mert mind a kettő azt mondja, hogy ember, te determinált vagy, meg vagy határozó, még ha nem tudsz róla, akkor is mi a tudomány, meg az okkultizmus, tudjuk, hogy a csillagokba, meg a génekbe, meg a DNS láncban megvan írva a neved. Ez a determinizmus, és mind a mai napig ez az ember tömegeknek egy rendkívüli módon elfogadott meggyőződése, anélkül persze, hogy tudnák, hogy mi az, hogy determinizmus vagy egzisztenciál filozófia. A versnek a nagyszerűsége abban áll, hogy ebből indul ki, tehát az életkép ebből, hogy determinált vagyok. Mindenki determinált, mint a fahasáb, nem tud mit csinálni, úgy esett le, hogy kidobták a vagonból, és a vers nagyszerűsége az, hogy ezt a kezdeti képet teljesen átminősíti, és a végén az emberek nem fák, hanem fadobálók. Tehát a vers úgy kezdődik, hogy az emberek egyenlő fák, fahasábok, és a vers úgy végzik, nem fahasábok vagyunk, mi dobáljuk a fahasábokat, és mi rajtunk múlik, hogy kit kire dobálunk, meg hogyan dobálunk. Az élet nem eleve elrontott élet, hanem mi rontjuk el. Ugye, mert az esztétikai gondolkozásba is belevitték a filozófiát már a 18. századtól fogva, és akkor találták ki ezt, hogy a tragikum. Miért tragikus az ember élet? Azért tragikus, mert eleve tragikus, mert ilyen körülmények közé születünk, és nem tudunk nem tragikusak lenni. Vagy mondták egy másik választás, hogy mi tesszük tragikussá az életet, vagy a magunk életét. Ez a két választás van. Vagy eleve tragikus keretek közé születünk, és ilyen az élet, és ezen nem lehet változtatni, egyik nemzedék ugyanolyan tragédia, mint a másik, vagy pedig az élet nem tragikus, az élet tele van lehetőségekkel, választásokkal, Csak egyik ember elrontja az életét, a másik ember nem rontja el az életét. Aki elrontja, annak tragikus az élet, aki nem rontja el, annak nem szükségképpen tragikus. Nagy különbség a kettő között, hogy én azt mondom, hogy mindenki tragikus, akár akarja, akár nem, akár tud róla, akár nem, vagy azt mondom, hogy nem, tragikussá mi tesszük az életet. Most József Attila versében is ez épül fel, hogy abból indul ki a vers, mintha minden ember élet alapvetően és szükségszerűen tragikus lenne, mert nem is tud más lenni, és a vers azzal végződik, hogy nem így van, mi tesszük tragikussá az életet, ha tragikussá tesszük. Na most ezt olyan finoman csinálja meg, a jelképeknek olyan finom átfordításával, és ne felejtsük el, hogy én miért idézem most, hogy a középpontjába Krisztust helyezi. Mert ugye Krisztusnak az élet eleve tragikus volt, mert ő tudta, hogy miért jön a világra. Tehát ő kitérni nem térhetett ki az elől, hogy meghaljon az emberiségért. Viszont, hogy felmutatja a krisztusi szerepet és szerepvállalást, a krisztusi áldozatot, abban valami olyan hallatlan mélység van, hogy valaki a rámért eleve tragikus életet hogyan emeli föl, hogyan vállalja másokért, úgy másokért, hogy sokszor mások nem is akarják, hogy vállalja értük, de ő ennek ellenére is vállalja. Tehát itt a vers megint több szinten játszik. Egyrészt József Attila kifejezi, hogy maga az áldozat is egy nehézség, utána meg az áldozat azokért, akik nem akarják, hogy áldozatot hozzanak értük, az meg még inkább nagy nehézség, mert az szinte már lehetetlenné teszi az áldozatvállalást. Ha én valakiért áldozatot akarok vállalni, de azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, akkor érezzük, hogy milyen nehézség állít elő. És ezt a vers befejező verszakában olyan metaforákkal tudja elérni, ami a magyar költészetben a legrendkívülibb metaforák. Például a fa először az emberi élet jelképe, utána az emberek jelképe a fadobáló, és utána az emberi élet jelképe a lopott fa. A világ jelképe az otthontalan világ, és utána egy másik jelzővel a csupa csőszvilág. Az otthontalan világ, ezt értjük, hogy nem egy konformos, nem egy bensőség, nem egy szeretetteljes világban élünk. Otthontalan világ. Nincs otthonunk ezen a világon. Szinte a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét érezzük, hogy nincs nekünk maradandó városunk itt ezen a földön. Otthontalan világ. Ez is egy rendkívüli jelző, mert ez, hogy otthontalan világ, ezt úgy nem nagyon használják a költők. A Tamási Áron használta ugye azt a kifejezést, hogy azért, ha élünk már a világban, otthon akarunk lenni benne. De hogy utána az otthontalan világ után azt mondja, hogy csupa csőszvilág. Ez egy rendkívül összetett metafora. Mert ugye a csősz arra vigyáz, ami a fán van, tehát ami a termény. Azért állították ki csősznek. És a csősz, aki a világra vigyáz, csupa csőszvilág, a világ tele van építve olyanok, hogy látszólag a világra vigyáznak az emberek, de közben valóságban az történik, hogy nem akarják, hogy itt a fát valaki a vállára véve vigye. Krisztus akarja az áldozatot, a világ pedig szinte meg akarja akadályozni azt, hogy az emberek Krisztushoz jussanak. De ezt most én mondom így a próza nyelvén és ilyen értekező prózai szavakkal, a vers ezt nem így oldja meg, és ezért több jelentés és több vibrálás és rendkívül mélységű ez a befejezett sor, hogy most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csőszvilágban. Erről a két sorról külön órát kellene tartani. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csőszvilágban. Csak úgy jeleztem most esztétikailag, poétikailag, szerkezetileg és eszmeileg, hogy egy 16 sor mit bír el. Most, hogyha én ezt így jelzem, valakinek elmondom, és azt mondom, hogy ezek után tessék, akkor írja meg ezt a 16 sort, nem biztos, hogy mindenki ezek után meg tudná írni. Ezért mondom, hogy egy hallatlan nagy csoda ez a vers, a magyar irodalomnak egyik legmegfoghatatlanabb csodája. Egy nagy költő életútján belül is egy különleges orom, tehát ez olyan a magyar költészetben tényleg, mint a Himalája, hogy 16 sorban ezt kifejezni egy egyszerű Petőfi aranytól elindított életképből kiindulva. Tehát nem egy nagy, mint az eszmélet, hogy az eszmélet, mit tudom, van 20 versszaka, 10 sor, tehát hogy 200 sor. De ez 16 sor. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi szél dorombol, és kiszáradt hasáfák döngenek, amint dobálják őket a vagonból. Egy nagyon egyszerű életkép, nem? De mivel visz bele már az első két sorba vibrálást, a pályaudvar hídja még remeg. A kényes, de már a kényes, a még már. a még már időhatározó szócskákkal a múltat meg a jövőt kezdi feszegetni, és az egész emberi életsorsot szinte egy kis pannója, hogy a pályaudvar higgya még remeg, de már a kényes őszi szél dorombol. Egyébként aztán a szelet lehet délnek is olvasni a kézirat alapján, de már a kényes őszi dél dorombol, különben nagy különbség nincs a kettő között, csak úgy jelzem, hogy itt egy kézirat leolvasási probléma is van. A régi kiadások szélnek írják, az újabbak délnek, ezen senki ne csodálkozzon. Én a régi kiadást tettem alapul, azért szélnek írom, de az újabb kritikai kiadás például már délnek, mert olyan dét írt, ami majdnem esznek olvasható. Nincs sok különbség, hiszen napszakról, vagy tehát egy természeti tüneményről van szó, de ez a még remeg, de már dorombol, ugye ez micsoda? Ez ilyen sejtetés, hogy még már, de micsoda? Mit jelent, hogy a pályaudvar hídja még remeg, hogy átmentek rajta, és még nem veszítette el a remegését? De már a kényes őszi szél, vagy dél dorombol, na de a kettő hogy van összefüggésben, hogyan tartozik egymás, mert egy kicsit egy olyan szürrealista dolog ez, de érezzük, hogy azért az adott képen belül maradt, és kiszáradt hasáfák döngenek, amint dobálják őket, ez nagyon korrekt a harmadik és negyedik sor, ez mint a prózában mondaná. Magunk előtt látjuk tehát a teherpályaudvar képét, a fakupacot, rögtön a második verszak ezzel is folytatja, ha fordul is egy a lehult halomnéma. Ez első 5 és 1 negyed sor egybe tartozik, ez egy életkép, ha fordul is egy a lehult halomnéma. És most jön a nagy dolog. Mert lefesti ezt az életképet, szigorúan a látvány közegében. Mondom, egy kicsit a látványtól már az a még már egy kicsit el akar oldózkodni, de azért nem nagyon. De most, ami ezután következik, azt mondja, mi bánt? Nagyon hirtelen jön be ez a kérdés. Mi bánt? Hát ezek szerint valami bántja, valami nincs rendben. Hát a determinizmusban minden rendben van, mert ott kiszabott pályák vannak, akkor ezek szerint az ember mégse akarja elfogadni a determinizmust, az ember mégse akar belenyugodni abba, ami van, mert ami van azért mégse olyan jó, hogy abba belenyugodjunk. Ez a fakupac, ez mégse olyan megnyugtató, hogy mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék. Megint egy nagyon hangsúlyos elem, a félelem jön be, ami minden embert a kora gyerekkorától fogva kísér, hogy fél. Meg mintha félnék, megint egy kicsit úgy lebegteti, úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, még rátesz egyet, hasába vállamon. Hát ez csak tényleg nagyon nagy költő tudja megcsinálni, hogy ugye van egy életképünk, utána berobban egy kérdés, hogy mi bánt. De most hogyan jön ez ide, hogy mi bánt? Mi is egy kicsit, mint olvasók visszahőkölünk. Utána rögtön erre rájátszik, hogy úgy érzem, mintha félnék, menekülnék. És rögtön visszaköt az életképhez, mintha ő, és a legtöbb irodalomtörténész ezt így elemzi, hogy most lopja a fát. Mert hát József Attila sok fát lopott, mint tudjuk, mert szegény volt a család, nem volt mivel fűteni, nem csak azért ment ki a pályaudvar, hogy nézze a vonatokat, hanem azért is, hogy elcsenje a fát. Persze, hát lehet egy ilyen életrajzi háttere ennek, hogy hasába vállamon, de ennek a versnek a közegében most úgy gondolom, hogy nem föltétlenül arra kell gondolnunk, hogy valaki kiment bámészkodni, hogy mikor megy el a vagon, aztán utána csórhatom a fát. Hanem olyan magasan van már ez az életkép, meg azt mondja, mi bánt, úgy érzem, mintha félnék, menekülnék. És ez, hogy hasába vállamon, hát ez legalább félig valami kis jelképes pozzanat, hogy hát valaki viszi a hasábot a vállán. Itt jelenik meg nagyon finoman, nagyon átlecen, nagyon távolról a Jézus szerep. Hogy valaki viszi a fát. Valaki viszi ezt a fát, de egyelőre még nem tudunk mit kezdeni vele. Azt mondja, hogy mintha félnék, menekülnék hasába vállamon, és főleg, hogy ezután a negyedik sor ezt mondja, kisgyerek ki voltam, mégis él még. Tehát itt nem lehet konkrétan lopásról szó, itt nem arról van szó, hogy most ő már felnőtt és mégis lop, és hát a gyereknek a lelkiismerete tiltakozik, hanem itt már azt mondja, hogy a kisgyerek ki voltam, mégis él még, hogy az emberi életben a gyermekkorunk és a gyermeki érzések, a gyermeki gondolkodás tulajdonképpen mindig végigkövet bennünket. Mindig egy kis cérna vékony hangon azért megszólal bennünk valami, ami rég voltunk, vagy a gyermeki, vagy valami. Mindig ütközik a felnőtt korral a gyermekkor. A felnőtt azért soha nem érzi olyan jól magát, mint a gyermek. A felnőtt tele van problémával, és aztán vissza is vágyakozik a gyermekkorára. Szóval annyira fontos ez a dolog, hogy megismétli ezt a sort. A harmadik verszakot így, hogy a kiskölyök ki voltam, ma is él. Ugye ez már erőteljesen, mert azt mondja, a kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. Érezzük a kettőnek a deklamációja, a kettő határozottsága között különbség van, a második sokkal erősebb. A kiskölyök ki voltam, ma is él. s a felnőttet a bánat folytogatja. Megint a mi bánt, kérdez, hogy mi bánt, most már folytogató bánatról beszél. Mi váltja ki benne ezt a folytogató bánatot? Mi bántja őt? A determinizmus bántja? Hogy nem választhatta meg, hogy 100 évvel később születik, és nem ilyen családban, nem Magyarországon, stb. Vagy pedig mi bántja? Ugye, ha valami bánt bennünket, ezzel el kell gondolkoznunk nagyon komolyan. Én azt gondolom, hogy az, amiről az ember belátja, hogy szükségszerű, az annyira nem bánthatja. De azt mondom, hogy most ki van nyitva az ablak, jó a levegő, ez nem bánthat. Ha nem lenne egy ablak se, és itt rossz lenne a levegő, hát az se bánthat, mert nincs egy ablak se. De hogyha itt vannak ablakok, és kinyithatnánk, de nem nyitjuk ki, akkor bánthat nyilván. Akkor bánthat a legjobban, mert kinyithatnám az ablakot, és mégsem nyitom ki. Tehát itt már ezzel a mi bánttal bejön nagyon finom a versbe az, hogy talán mégis van szabadság. Mert ahol nincs szabadság, ott nincs mi bántson, ott előírtság van, szükségszerűség van, ott determinizmus van. Ott tudomásul kell venni a dolgokat. De ahol lenne más mód az életre, ahol szabadság van, és mégse élnek úgy az emberek, hogy jól kihasználnák a szabadságot, hát ott van az, hogy rezge megbánás fog át, várhattam volna még 10 évet. A bánatnak ez a használata talán eltűnök hirtelen is kettős. Először azt mondja, hogy rezge megbánás fog át. És ott is azt mondja, hogy ott is utal egy másik kifejezéssel arra, hogy bizony az ember mást is tehetne, mert hogyan is mondja ott, hogy árva voltam, mostoha, és kiröhögtem az oktatómat. Tehát akkor ezek szerint nem volt az egy előírt dolog, kedves József, hogy kiröhögd az oktatódat. Azért lehetett volna elfogadni is az oktatódnak a kifejezését. Most bánja már, hogy kiröhögte az oktatóját. Ahol bánat van, ott azért lehet bánat, mert a szabadságomat rosszul használtam ki, nem? Ahol megbánás van, azért lehet megbánás, mert választhattam volna jól is, de elhibáztam, rosszat tettem, bűnt követtem, és ezért bánom. Ha nincs választási lehetőség, akkor lehet bánat. Olyan értelemben bánat nem lehet, erkölcsi értelemben, mert hogyha engem most 2 markos legény megfog és kidob, hát azt nem tudom bánni, nem tudtam mit csinálni. Hogyha én magam megyek oda, az már egy másik kategória. Tehát József Attilánál, a késői József Attilánál, mert a legnagyobb verseit az utolsó 3 évében írja, feljön nagyon erősen ez az érzés, és költőileg ez a kép, hogy nem determinizmusból áll az élet, igenis van szabadság az életben, és a determinizmusnál is rosszabb az, hogyha az emberek a szabadságot rosszul használják fel, és ha elrontják az életet. A kiskölyök ki voltam, ma is él, és a felnőttet a bánat folytogatja. És valaki felnő, a gyerek még ott van benne, és figyelmezteti arra, hogy te öregem valahol elrontottad az életet, nem jó helyen jársz, nem jó irányt vettél, és a felnőtt nem akar önmagával kellőképpen szembesülni, azt mondja, hát igen, gyerekkorban másképp láttam a világot, mert akkor szabad volt még a világ. De hát most felnőtt lettem, most nekem kell megélni, stb. Kő, kemény, korlátok között szűkül az életem. Ilyenkor mit csinálnak a felnőttek? Ilyenkor a felnőtt világ és az emberek többsége ebben a túl bonyolított társadalomban, amiben élünk már 200 éve ezekben az úgynevezett új polgári társadalmakban, mit csinálnak az emberek? Narkotikumokhoz nyúlnak, kabaréba járnak, isznak. Valahogy az emberek, hogyan is mondta egy mai magyar író, nem tudjuk megoldani az életet, de legalább hidaljuk át. Úgy olvastam, mondom, ez megaszonta. Azt mondja, nem tudjuk megoldani az életet, az élet megoldhatatlan, tragikus, úgyse tudjuk összhangba hozni a dolgokat, de hogy mivel hidaljuk át, röhögjünk rajta egy nagyot. Hát ezért van ennyi kabaré, ezért van ennyi vicc, ezért van a burlesk, minden ezért van, mert mennél jobban nevet az ember, annál jobban leplezi a sírását. Ezt már persze Molière is megmondta, amikor azt mondta, hogy hát én azért írok vígjátékokat, mert azzal könnyebben lehet sírni. Mert a komédia kifordított tragédia. Nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Inkább nevetek, de az ugyanaz, mintha sírnék, csak egy kicsit másféleképpen. A magyar nyugat nemzedékben például egy valóságos járvány volt, hogy például Kosztolányi és Tóth Árpád és Süsnán sokszor Babics is betársult, tehát Karinti meg az örök nevetető, ezek mindig bohóckodtak. Például Kosztolányi fogta magát, és a körúton a villam és sinek között jött-ment, és a kalapját vitte a szél, és meg rohant a kalapja után, hol itt esett le, hol ott esett le. Leültek egy kávéház teraszára, megadták a rímeket a vers végén, és akkor a rímekhez írták a verseket, Tóth Árpád, meg Kosztolányi, meg stb. És Karinti pedig hát az egészet kifigurázta, és Babics is azt írt, hogy az Így írtok ti, az a legzseniálisabb könyv, mert hát tulajdonképpen Karinti az ötletekkel sziporkázik, mindenütt fején találja a szöget, és hogy az élet tulajdonképpen egy nagy színház, és egy nagy komédia. És ez ölt testet a harmadik, negyedik sorban, a harmadik verszak, de nem könnyezik, egy dalt zöngicsél, és ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja. Megy az utcán, fúj a szél, megfogom a kalapomat. Ez a kép van be. Hát az eddigiekhez képest elég frivol kép, nem? Hogy gyerekkor, felnőttkor bánt, stb. És ehhez képest, de nem könnyezik, de hogy könnyezem, hát csak nem mutatom magam gyengének, vagy csak nem fogom elárulni az érzelmeimet, hogy baj van. De nem könnyezik, egy dalt zöngicsél, tehát nem tudjuk megoldani a dolgokat, de hidaljuk át. Taloljunk gyerekek, énekeljünk valamit. Persze előtte egy kicsit idogáljunk, hogy jobban menjen az ének, utána énekeljünk, aztán majd csak elmúlik valahogy az élet, túléljük valahogy, nem? Többenetes váltások azért a versben, mert a tragikusba behozza a komikust, egy kicsit a groteszket is, tehát ugye esztétikai minőségváltásoknak nevezzük, ez félelmetes, amit meg tud csinálni, mert ugye itt minden verssor ki van porciózva, itt te be lehetett volna írni ennek a helyébe két más sort is. Nyugodtan, most kitalálom rím szerint, hogy mit. És ezután jön, mert általában a humor után jön, a komédia után jön a legnagyobb tragikum. Ezt, ha el akarjuk olvasni, Bergson írta meg a Nevetés című művében. Henri Bergson, ugye a francia filozófus, aki azt írta meg, hogy tulajdonképpen mikor nevetünk. Mikor nevetünk a legjobban? Szóval megy egy ember az utcán, GPS-en megy, nem veszi észre, hogy ott van előtte valami, és így megy, puff, hasra vágódik. Az emberből kiszakad a nevetés. Azt mondja Bergson, akkor nevetünk, amikor az élet természetes folyásával ellentétben valami mechanikus dolgot látunk, amit ráerőltetnek az élet, hogy én így megyek, nem veszem észre azt a kis követ se, és ha jól órabukok benne, akkor mindenkiből kicsattan a nevetés. Akkor nevetünk tehát, amikor az élet természetes menetével inadekvát magatartás lép föl. De azt mondja Bergson, gondoljuk tovább. Megy egy ember az utcán, megy, hasra vág, de nagyon elesett. Nagyon tönkre zúzta magát, már ott van egy kör körötte, én is oda megyek, megnézem, hogy mi történt. És hogy közelebb megyek, látom, hogy az apám. És én azt mondom, ti gonoszok, nevettek az apámon. És azt mondja Bergson, a nevetés két élő dolog. Aki nevet, az nem számol azzal, hogy sokszor önmagát neveti ki. Ugye ezt csinálja Molière. Kifiguráz emberi jellemvonásokat, és a végén azt mondja, na hát mit gondoltok, kiről volt szó? Hát ti rólatok, akik ott ültök a nézőtéren. Ti vagytok a fösvény, ti vagytok az úrhatnámpolgár, ti vagytok ez, ti vagytok az. Vagy, amikor kiderül, hogy én nevetek, és közben a hozzám legközelebb árókról van szó, akkor meg arra jövök, hogy a nevetés tulajdonképp káröröm, a káröröm meg a legonoszabb dolgok egyike. Tehát ez a nevetés egy nagyon furcsa dolog. De minden esetre a művészet és a költészet nagyon sokszor alkalmazza azt a módszert, különben még a zeneművészet is, hogy jól kinevettetik az embereket azért, hogy utána azt mondják, hogy megállj. Nem így van ez a komédia. Jól kineveti magát az ember, és amikor már forpontra jut a nevetés, akkor előjön Árpagon, előjön Tartüff, előjön Lír király, leveszi a maszkot, és azt mondja, olyan szerencsétlen ember vagyok, vagyis hát tudjátok, hogy ki a szerencsétlen, ti magatok, csak nem veszitek észre magatokat. És ezt csinálja József Attila is. És most jön a legsúlyosabb sorút tudni. Tőletek féltem, kemény emberek. A kemény az a fahasábot jelentette eddig, az emberi életutakat, ami determinált. Most viszont azt mondja, hogy nem az ember életút determinált, hanem az emberek elrontják az életüket, az emberek bekeményítenek, megkeményednek, és a felnőtt világ másról se szól, mint a keménykedésről. A felnőtt világ nem a gyerekkorról szól, nem a szeretetről szól, meg nem az igazságról szól, a felnőtt világ az erről szól. Erről, meg erről. Hogy fityiszt mutatsz, meg bemarsz a másiknak. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók. Most előkészítette a kemény jel, mint jelzővel a másik melléknévi igenéből főnévé visszalakított szót, hogy fadobálónak nevezi az embereket. Tehát eddig mondom, a fahasább volt az ember jelképe, fahasább volt az ember, a tehetetlen. Ilyen az életem, nem tudok más lenni, ide születtem, fahasább vagyok. Most meg azt mondja, dehogy vagy fahasább, te fadobáló vagy. És tudod, hogy miért vagy fadobáló? Mert kemény vagy. És nem válogatsz, fogod a fát és rádobod a másikra. Nem úgy van, hogy te rád zuhan, nem. Mondom, hogy teljesen 180 fokkal a kiinduló pont látványát teljesen átminősíti. Hát ezt megcsinálni is így, elég sokat kell beszélnem ehhez, nem? Felolvashattam volna a verset, mondom, tessék megnézni, ilyet nem nagyon tudtak írni a magyar költők. Én már 20 éve elemzem ezt a verset. És annyi mindent látok ebben a versben, és sokat vitatkozom is kollégákkal is meg. Most a tévé is csinált egy József Attila összeállítást, abban is erre futtattam ki, most decemberben adtak egy ilyen fél órát. Fönn is van a M1 honlapján, aki meg akarja nézni. Leszipeltek engem Baraton szárszóra ott a József Attila múzeumban, kellett elmondanom, még ilyen szociál körülmények közötti múzeum állott, és hát ott mondtam el, meg elemeztem, mert ugye amikor József Attila év volt, akkor azt mondták, hogy Európában ilyen tehetség nem volt, mint József Attila. Ez bizonyos értelemben igaz. Amit ő a költészettel meg tudott csinálni. Mert sokan úgy gondolják, hogy az a nagy költ, aki szép szavakat, meg rímeket, átcsodát, hát az csak a fölszín. A mélyebben nagy költő az, aki jelenetez, aki jelképeket átminősít, látványból látomását tágít. Tehát ezeket nem lehet szép szavakkal megcsinálni. Ehhez struktúra kell. Ez olyan, mint a bibircsók az agyhoz képest. Bibircsók, nekem is van jó néhány, meg tudom mutatni. Ugye, ezt elő tudom állítani a bibircsókjaimat, kérem, örököltem is, meg mit tudom én, ez a bibircsók. Tudok én is szép rímeket csinálni, meg ezt, meg azt, de az, hogy szerkezetileg az emberi életet így leírni, hogy emberek, vegyétek észre, hogy ti nem fahasábok vagytok, ti kemény emberek, fadobálók, akiket csodáltam, én csodáltalak benneteket, és alig vártam felnőtt lenni, most álljak be közétek fát dobálni, egymást sújtsuk agyon? Nem, erre nem vagyok képes. Nem tudok a világotokban élni. Nem tudok ebben a világban élni. A ti kemény, fadobáló világotokban soha nem fogok tudni megtanulni élni. Én csak egy dolgot tudok tenni itt ebben a világban, most mint lopott fát viszlek titeket ez otthontalan csupa csősz világban. Megint feljön hasába vállamon. Viszlek titeket. Javára legyen mondva a Heideggernek, hogy a Geworfenheit mellett egy másik ilyen szóalkotás, ami viszont megvan a német nyelvben, a Mitleid. A Mitleid magyarul részvét, szó szerint együtt szenvedés. A romantika óta a művészet egyik nagy kánonja, hogy a művész szenvedjen együtt a világgal, mert az az igazi művész, aki képes együtt szenvedni az emberekkel. Szpilinszky János úgy fejezte ki, hogy nem az a nagy művész, aki föláll a dobogóra és elkezd szónokolni, hogy talpra magyar híja haza, hanem az a nagy művész, mint Homérosz mondja, aki együtt tudott szenvedni a népével. Ne szónokoljon a költő, ne néptribún legyen, ne vátesz, ne romantikus hős, hogy ez a Kánaán, majd erre menjünk gyerekek, aztán akasszuk fel a királyokat, és akkor megérkezzünk Kánaánba. Ez helytelen, mondja Pirinszky, hanem az a nagy költő, aki látja, hogy az emberek a hétköznapokban mitől szenvednek, és a hétköznapokban beáll az emberek közé, és az emberek szenvedésén próbál enyhíteni. Ennyit jelent, hogy viszlek titeket, mint lopott fát viszlek titeket. De itt mondtam azt, hogy van két jelző és egy metafora. És ez az egyszerű kifejezés, hogy ti fadobálók vagytok, de én nem akarok fát, tehát én nem is akarok fadobáló lenni, közétek se akarok állni, hasábfának se gondolom magamat, hiszen éppen ezt minősítettem át. Én szeretném úgy vinni ezt a fát, mint valaki vitte valamikor az emberiség terhét ezzel a fával. Megint Krisztus. Úgy, hogy nem beszél Krisztusról, nem említi semmi rájátszás. Ha akarod, elfogadod, ha akarod, nem. Én nem akarom senkibe se a lyukat a hasába belebeszélni. Én ebben ezt látom, hogy József Attila eljut, csupán a gondolkodás a lélek indítására eljut, hogy egyetlen egy igaz emberi magatartás van ezen a világon, amit Krisztus megtestesített, és aki Krisztust követi. A Krisztus követése pedig az, hogy vinni kell más emberek terheit, hogy a Galata levél 6. fejezetében mondja Pál apostol, nem hiszem, hogy József Attila ismerte volna, de pontosan ugyanazt mondja, egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Az emberi életnek ma a leromlott ember életben egyetlen egy méltó megélése van, ha azt látom, hogy nem csak én szenvedek, nem csak nekem fáj és bánt az élet, mások is szenvednek, sőt mások talán jobban szenvednek bizonyos területeken, mint én. Legyek együttérző, és ne emeljem ki magamat a tömegből, hogy én vagyok a nagy szenvedő, és én vagyok a nagy hérosz, hanem segítsek másokon, akkor is, ha nem akarják. Lopott fa. Otthontalan, csupa csőszvilág. Mert a világ nem az együttérzésre van beállítva. A világunk nem az együttérzésről szól, nem a mitlágyról szól, nem a szeretetről szól. A világ a kőkemény keménységről, az önzésről szól, az érdekről, annak érvényesítéséről. Kemény emberek fadobálásairól szól a világ. De én ebben nem állok be. De ezt olyan finoman fejezi ki, hát van benne egy indulatosság, hogy tőletek féltem, kemény emberek. Itt azért mondjuk egy ilyen adi féle dacés indulat dobog. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. De azért érezzük, hogy olyan elégikusra megy el, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket. Ez a faktum. Ez a döntő dolog. Én emellett kötelezzem el magam. Ha akarjátok, ha nem, én meg akarlak érteni benneteket. Emészszétek föl lényegem, hogy ésségetek megértsem. Pilinszkinek valóban ez a költő a folytatója. Emészszétek föl lényegem, hogy ésségetek megértsem. Mert aki végképp a senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű szerelem, ölj meg, ne hagyj magamra. Két verséből is idéztem, ki ez a költő? Pirinszky János. A parafrázis a magyar szerelmi költészetnek egyik legfélelmetesebb darabja. Tudnik, a modern kori szerelem, ahol lekaszabolják egymást szerelem címen az emberek. Vagy egymást ölik. Mindenki táplálék a kép, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam, mert minden élő egyedül az elevenre éhes, lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez. Nagyon nagy vers. Pilinszky parafrázis. Pilinszky, aki valóban József Attiláról a legmélyebb dolgokat írt, és én úgy látom, hogy nem Nagy László, nem Juhász Ferenc, Pilinszky folytatója az egész József Attila életérzésnek, és a József Attila legmélyebb életérzése viszont ez a, ha küszködve, ha a depresszióval küszködve, ha világgal küszködve, de mégis ez a Krisztus követés. Én azt mondanám, a depressziósok költői, aki Krisztust akarják követni, József Attila és Pilinszky. Azért is annyira modern költők, mert azért is szeretik általában sokan őket, meg a fiatalok, mert a mai világ kétségkívül depresszióra hajló. Már magam is sokszor azt gondolom, hogy olyan depressziós vagyok, ha meg nem vagyok depressziós, akkor meg szégyellem magamat, hogy már nem élek ebbe a korba. Hát mi vagyok én, egy 18. századi őskövület, hogy nem vagyok depressziós? Hát már mindenki depressziós. Már annyira eltorzult az embernek az agya, meg az ereje mindene, és én is sokszor kutatom magam, hogy kiket szeretek én a magyar költészetből. Miért nem szerettem én Petőfit soha? Mert nagyon egészséges. Nagyon nagy költő, tehát túlságosan egészséges. Neki nem probléma. Föl kell akasztani a királyokat, el kell pucolni az embereket, a gonosz embereket. Ha a börtönbe kerülök is, mint az apostol, majd egyszer szabadulok, aztán majd, mint az Őrült című versében, hogy fölrobbantom a világot. Más nem történik. Fölrobbantom, mi történik? Egy rosszal kevesebb. Én viszont normális maradok, én az őrült. De a mai modern költőink Vörös Marti, József Attila és Pilinszky mind a három szinte a megőrülésig vitte. Vörös Marti megőrült. És a megőrülésében írta a legnagyobb verseit, mint a Vén cigány, az Először, a Fogytelmen alapot. Szerencsétlen József Attila végig a neurózissal küzdött. Azt mondja, hiába fog össze az összes pszichológus, hogy valahogy kimozdassa ebből. De hát ezt nem lehet. Hát szerencsétlen ember nem bírta ezt, hogy görögkeleti református, van is apám, nincs is apám, anyám is volt, mégse volt, testvéreim, gyámom, szerelmem, senki, egyedül vagyok itt a világon. És csak úgy jelzem, hogy egyszer találkozom Pilinszkyvel is. Minusz 20 fokban teljesen ki van gombolkozva, és mondom, János, hát be kellene gombolkozni. És akkor szépen begomboltam, mint a kisgyerekemet. És ő hagyta. Begomboltam az ingét, begomboltam a pulóverjét. Nem jutott eszébe begombolni. És rá egy évre meghalt. Tüdőgyulladásban. Szóval nagyon szerencsétlen, de annyira érzékeny emberek voltak, és a nyelvnek egy olyan hatalmas nagy művészei, és nagyon puritán művészei. Látjuk, hogy itt egy fölösleges vesző nincsen. Itt minden ki van dekázva. De nem úgy, hogy eleve veszek 10 deka cukrot, 20 deka lisztet, stb., hanem úgy van ez megírva, és valahogy itt minden a helyén van. Nem is mentem bele itt rímkezelésbe, ritmusba, stb., csak egyszerűen a látványnak a látomássá, a jelképnek a 180 fokos ellentétévé fordításából próbáltam bemutatni, hogy itt leszámol a determinizmus. Aztán nincs igazatok, hogy azt mondjátok, hogy ez a világ eleve rossz. Ti teszitek rosszá. Szóval ez nagy különbség, hogy én azt mondom, hogy most itt az egészre nemet mondok, mert már mielőtt idejöttem volna, már kialakultak a feltételek, vagy pedig azt mondom, hogy én rontottam el. Vagy én nem akarok beállni azok közé, akik el akarják rontani. Én egy keskeny utat tudok elképzelni magamnak, most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontan csupacsősz világban, ezért helyeztem én ezt a Jézus versek közé. És vannak itt más nagyon nagyszabású Jézus versek, Babi Csillag utánja, Jézs Gyula Hallgassa, Kölcsei, Messze Széles, Juhász Gyula, Tápai Krisztus, Pirinszki harmadnapon, ugye hát megérzik a fényt a gyökerek. Milyen egyszerű képes, senki magyar költőre nem írta Jézus haláláról, hogy megérzik a fényt a gyökerek, hogy Jézus halála olyan mélyre hatolt, hogy a legsötétebb hidegbe is bevilágít Jézus halála is az áldozata. Vagy pedig Balassi Agymár csendesége, nem kis versek a magyar Krisztus versek sorában. De ha egyet kellene kiemelni, én azt mondanám, hogy József Attila. A talán eltűnök hirtelen, a tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl senki sem, buk föl az árból. Ezek az élete utolsó 3 évében írott istenes versei. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Szóval ilyet se Balassi, se Adi, pedig milyen egyszerű, de milyen mélységes, mennyire szívbe markoló. Ifjúságom-e zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak mind szörögnek. Döbbenetes nagy megfogások, ugye? A magyar költészetnek hasonlíthatatlan nagy sorai ezek. Minden évben az 1. 5 magyar költőt beírom magamnak, és most első helyre nálam megint Petőfi került, hát nem tudok mit csinálni ezzel a Petőfivel, nekem nem ingem, nem gatyám, de a legnagyobb magyar költő. 2. József Attila, 3. Vörös Marti, 4. Arany és 5. Adi. Ez a mostani állásom, de József Attila nagyon tartja az 1. 5 között magát. Óriási költők, mert a nyelven, amit meg tudnak csinálni, az emberi életet olyan sokrétű mélységében adja vissza, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy ez a Bibliával határos. A Biblia képes ilyen nyelvi mélységekre, mint amit például egy József Attila nagyon is redukciós költészet. Ez egy redukciós költészet. Semmi cifraság, semmi bús, dús, stb. Jelzőhalmozás, semmiféle más dolog. Itt a tömény lényeg, a besűrített energia. És hát ezért kell erre ilyen sok idő, de szálljunk rá a versekre mindig, hogy a verseken gondolkozzunk. Babits mondta, hogy a költészet a gondolkodás kohója. Aki verseket olvas, az sokat kell, hogy gondolkozik, átgondol, szembesít, hogy mire képes a költészet. Úgyhogy ezzel fejezzük be.